Portfolio Podcast Lab.
A legnagyobb áttörés a mesterséges intelligenciában az elmúlt másfél évben az a Large Language Models volt. Hogy a Large Language Models hogyan tudja segíteni a gyógyszergyártást, na, nem nagyon tudja. Egy ilyen modell, az mit tud? Az internetet tudja. Ő a világról se tud semmit. Csak azt tudja, amit az interneten elolvasott. Azt tudja szintetizálni, átformálni, és tényleg olyan látványos módon teszi ezt, hogy méltán indítja el az emberek fantáziáját. De a gyógyszeriparban a már korábban is egyébként létező molekulamodellezés, in silico receptorkötődés feltérképezése az, amiben a mesterséges intelligencia legnagyobb hatást ki tudja jelenleg fejteni. Mi is foglalkozunk ilyen technikákkal, nem kell mindent a petri csészében meg a kémcsőben tesztelni, hanem lehet egy fogalmat, egy képet alkotni rólam ezekkel a informatikai, technológiai megoldásokkal. Az, hogy ez, amit kérdeztél, a drug repurposing, az most hogy lesz ezután, én nem gondolom, hogy ebben szintet tudunk lépni attól, ami jelenleg a kezünkben van. Hiszen, hogy emberben hogy viselkedik az a hatóanyag, az ugyanúgy kérdés marad. Pláne azon a területen, ahol mi dolgozunk, pszichiátriai gyógyszereknél az állatkísérletek se igazán tudnak orientálni bennünket abban a tekintetben, hogy vajon a klinikai tünet együttes szintjén itt milyen hatás várható emberbe. És hát mi nem az egeret akarjuk meggyógyítani, hanem az embereket.
Nemrég tette közzé a tavalyi jelentését a Richter, itt vagyunk a cég bázisán, és itt van velünk a kitelepült stúdiónkban Ormán Gábor vezérigazgató. Szia, üdvözöllek a műsorban, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
Szia, köszönöm a meghívást.
Kezdjük ott, hogy jellemeznéd a Richter tavalyi teljesítményét. Ugye konszolidált árbevétel az gyakorlatilag nem változott, de úgy látszik, mint hogy a piacok részesedése a teljesítményetekben ott lennének mozgások, mintha az Európán kívüli tevékenység az egyre hangsúlyosabb lenne.
Ez biztos így van, és már 15 éve cél, hogy elfelé terelődjön a forgalom és a jövedelmezőség a keleti piacokról, és egyre nagyobb arányban tudjunk nyugatról üzletet hozni, termékeket kiszállítani, együttműködéseket megvalósítani. Ez az utóbbi 5 évben tényleg felpörgött, és ennek az lett a következménye, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt 50% körül volt az orosz kitettségünk, most ez 15 lett tavaly. Az, hogy a cég árbevétele változatlan, az egy kicsit csalóka, mert évközben kikerült belőle az alacsony marginú nagykert tevékenység, tehát hogyha a gyártást nézzük, és most már egyre inkább így vagyunk ezzel mindannyian, hogy nem foglalkozunk a nagykereskedelmi patikalánc üzlettel, amit tavaly eladtunk, akkor az látszik, hogy két szemügyi növekedésünk volt. És ez mind úgy történt, hogy közben a rubel irányából egy nagyon komoly ellenszél jött, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, nagyon eredményes volt a tavalyi év növekedési szempontból is, és annak is nagyon örülök, hogy a betegek szempontjából is érezhető volt ez, hiszen 17%-kal több doboz gyógyszert legyártottunk tavaly, változatlan létszámmal, tehát a termelékenységünk javult, közben az energiaszámlánk is ment föl, de az energia felhasználásunk az ment lefelé. Úgyhogy a karbonlábnyomunk is ment le, hatékonyabban, nagyobb léptékben tudtunk dolgozni tavaly.
Ez mennyire egy természetes folyamat a Richternél, ugye ez az egyik magyar cég, vagy talán az a magyar cég, aminek a leginkább benne van a DNS-ében a külföldre való terjeszkedés, ennek évszázados hagyományai vannak. Kell-e üzleti folyamatokat változtatni, hogyha ha van egy ilyen keletről nyugatra változás?
Azt hiszem, még mi is alábecsültük az ezzel kapcsolatos kihívásokat. Kelet felé lényegesen nagyobb tapasztalattal rendelkezünk a terjeszkedésben, az ottani jelenlétben, az ottani szervezet működtetésében, az ottani piacokon mégiscsak jobban eligazodunk. Idén lesz 70 éve, hogy az orosz piacon megjelent a Richter. A nyugat-európai, latin-amerikai, amerikai, japán, ausztrál piacok sokkal jobb kihívást jelentenek. Én azt hiszem, hogy ebben a tekintetben a Richter egyedülálló Magyarországon. Miniszterelnök úr kamarai évnyitó beszédére utalnék itt vissza, ahol elmondta, hogy nagyon fontos, hogy a hazai nemzeti bajnokok külföldön sikereket érjenek el, külföldön generálódjon a hozzáadott érték és a profit. Hogyha azt nézem, hogy ezt kelet és nyugat irányban is csinálni kell a blokkosodás, ahogy ő fogalmaz, elkerülés érdekében, akkor azt merem mondani, hogy jelenleg egyedül a Richter képes ennek a követelménynek eleget tenni. Úgy, legalábbis úgy, hogy a nemzetgazdasági léptékben látható legyen. Az OTP nagyon eredményes, de elsősorban egyes keleti piacok felé, és hát ott is nehéz mostanában orosz-ukrán viszonylatban például a profitot hazahozni. Nekünk ilyen problémánk nincs, és mondom, egyedül vagyunk azzal, hogy nyugat felé tudunk tudást és technológiát, termékeket exportálni.
Említetted az orosz jelenlétet, illetve az orosz üzletnek a hozzáadott értékének a változását a teljes Richter teljesítményhez. Ugye itt arról beszéltél egy február végi sajtótájékoztatón, hogy ugye a rubellel kapcsolatos kockázatokat azt nem tudjátok kezelni a szankciók miatt, és ugye az árfolyam hatás az lefele rontotta a Richter eredményét. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a szankciók miatt nincs olyan pénzügyi termék vagy pénzügyi szolgáltató, akivel ezt a hedge-et el tudnátok végezni?
Ezt jelenti, nincs olyan bank, akivel ilyen ügyletet lehet jelenleg kötni. Nekünk a megoldás erre az, hogy helyben keletkezik a költségünk, egy viszonylag nagy része van, egy helyi gyártó létesítmény, van egy helyi stábunk, aki rubelben fizetünk. Ez ennél többet jelen pillanatban nem tudunk tenni az orosz rubel kockázatfedezés érdekében. Talán még annyit, hogy az árakat emeljük helyben. Ezt 22 elején meg tudtuk tenni nagyobb arányban, azóta közepes sikereket érünk el ebben a tekintetben. A gyógyszerpiac nem arról híres, hogy az inflációs időszakban fölfel tudná.
Sőt.
Így van, igazítani az árakat, sőt, egy árnemborzsolódás volt jellemző hosszú évekig. Ez a folyamat talán lassul vagy megáll mostanában. Nagyon fontos lenne a gyógyszerellátás biztonsága szempontjából, hogy az árletörésnek a dinamikája az finomodjon.
Szeretnék a jövőről is hamarosan beszélni, de még egy kérdés Oroszországgal kapcsolatban. 2022-ben, amikor eszkalálódott az orosz-ukrán háború, akkor azt nyilatkoztat, hogy Kijevből gyakorlatilag naponta jelzik nektek, hogy szeretnék, hogyha kivonulnátok Oroszországból. Ugye ezt humanitárius egyéb okokkal indokoltátok, hogy nem veszitek ezt meg. Ez egyáltalán még szóban van-e a vezetői megbeszéléseken, szóval mi az, amit mérlegeltek ezzel kapcsolatban?
Nincs most ez a felhajtásra körül. Az iparág egésze különböző szakmai szervezeteken keresztül is döntötte azt el, hogy az orosz betegeket ki kell szolgálni. Nekünk is van 12 millió betegünk Oroszországban, tehát őket nem hagyhatjuk gyógyszer nélkül. Itt a részvényesi oldalról is, hatósági oldalról is az látszik, hogy ez az iparág máshogy van kezelve, mint a többi, és a versenytársaink ennek megfelelően ugyanúgy kiszolgálják az orosz piacot, ahogy korábban.
Térjünk rá akkor a jelenlegi helyzetre, illetve a jövőre. Nemrég jelentettétek be, hogy két vegyes vállalatot, azt teljesen a Richter vesz a tulajdonába, itt a német Helm céggel volt két közös cég. Ugye a Richter Helm Biotech és a Biologics. Miért született ez a döntés, hogy önállóan szeretnétek továbbvinni ezt a két vállalatot?
Itt azt a kérdést kell feltenni, hogy mire való egy partner egy ilyen vegyes vállalatban is. Az én válaszom erre az, hogy azt a networköt, azt a tudást és azokat az üzleti piaci lehetőséget, projekt lehetőségeket, amiket mi magunktól nem tudnánk felhajtani, azokat nagyon gyakran a partner segítségével tudjuk megtalálni. Nyugati irányba gyakorlatilag azt merem mondani, a Richter az elmúlt 120 évben partner nélkül nem tudott labdába rúgni. Talán ez is egy tanulság a magyar vállalati szektor számára, hogy mindenképpen helyi partnert keressen akkor, hogyha komolyan gondolja a nyugati irányú terjeszkedést. Nekünk a Helm volt az, egyébként kiváló családi cég Németországban, több ilyen kéne Magyarországon is, aki az induláskor nagyon sokat tett azért, hogy a biotechnológiában meg tudjuk vetni a lábunkat. Az utóbbi években viszont azt látjuk, hogy a figyelmük elfordult a vegyi anyagok, energiaszektor, mezőgazdaság, az ő hagyományos core businessük irányába. Egyre kevésbé vettek részt ebben a munkában érdemi szakmai szempontból. És innentől kezdve az volt a logikus, hogy ezt a kivásárlást meglépjük, és más irányba keressük a partner által nyújtott lehetőségeket. Ez a magyarázat annak, hogy a Formicon cégben, ami ebben a müncheni biotechnológiai ökoszisztémában a legkiválóbb szereplő jelenleg, egy tőkeemeléssel szerezzünk tulajdont, és általuk keressük ezeket a lehetőségeket, networköt, know-how-t, amit mondtam az előbb.
Ugye ez a biotechnológia területe elképesztő mértékben fejlődik a gyógyszeriparon belül. Itt korábban jelezted, hogy korábban nyilatkoztad, hogy a Richter az egyetlen, aki bioszimiláris termékeket fejleszt Kelet-Közép-Európában. Itt a hallgatóknak most nem szeretnének ilyen Wikipédiának használni, gyakorlatilag ugye arról van szó, de javíts ki, hogyha rosszul zanzásítom, hogy ezek olyan készítmények, amik valamilyen mikroorganizmus vagy valamilyen biológiai eredetű hatóanyagot kell, hogy tartalmazzanak, szemben a hagyományos gyógyszerektől, amik leginkább kémiai folyamatok eredményeként állnak elő, és azt mondtad, hogy itt a legnagyobb kérdés az az, hogy hogy lehet ezt felskálázni. És erről tudsz egy kicsit beszélni, hogy itt mik a legnagyobb kihívások ebben a skálázásban, hogy ez olcsóbb legyen, és hogy minél több beteg hozzáférhessen.
Jól mondtad, ezek nagy molekulás gyógyszerek, ahol nem egy kémiai szintézis, hanem egy sejt, egy átprogramozott sejt által történő kiválasztási folyamat során áll elő a gyógyszerhatóanyag. Ennek megfelelően ugye nem is lehet jelenleg még szájon átszedhető változatban ezeket előállítani, hiszen a gyomorsav azonnal lebontaná ezeket a nagyméretű fehérjéket. Innentől kezdve érthető, hogy a technológia nagyon más, mint egy normál kismolekulás gyógyszergyártás esetében, és az így van, hogy Európának ezen a felén komolyan mi foglalkozunk ezzel a dologgal egyedül. Én úgy gondolom, különösen a mai geopolitikai helyzetben, hogy szükség van egy régiónak egy saját technológiai bázisra, az nem lehet, hogy valaha a világ túlfeléről jusson hozzá ezekhez, az egyébként nagyon drága, és a gyógyszerkassa növekvő arányát kitevő készítményekhez a hazai és hát általában a régiós európai egészségügyi rendszer. Ezért gondoljuk azt, hogy hosszú távon nekünk itt üzleti és szakmai lehetőségeink vannak. Nehezebb ez a pálya, mint valaha gondoltuk, minden versenytársunk egyetért ebben. Kitartás kell, végtelen türelem és szorgalom, hogy fel tudjuk építeni ezt az üzletet. Azt remélem, hogy 2027-re már ki fogjuk tudni hozni nullára ezt az üzletágat, köszönhetően annak, hogy kifutnak a nagyobb klinikai vizsgálataink, illetve néhány olyan termékünk kerülhet piacra, amiből elkezd a bevétel az eddiginél nagyobb ütemben növekedni.
Hogyha itt a kihívás egyik oldalon a disztribúció és a skálázás, akkor a másik oldalon mi a potenciál?
A potenciál ott van, hogy a legdrágább készítmények és a legnagyobb ütemben növekvő készítmények köre megegyezik a biotechnológia úton előállított készítmények körével. Ez a két halva az egy és ugyanaz. Innentől kezdve nem is lehet elképzelni az egészségrendszer fenntarthatóságát anélkül, hogy ezeket a készítményeket lecseréljék a biohasonló változataikra. Ez van, ahol már elég jól halad, Észak-Európa például ebben nem áll rosszul, de Egyesült Államok például egyáltalán nem haladt előre ezen az úton, tehát a penetrációja a bioszimiláris termékeknek viszonylag alacsony. Nek az a következmény, sokkal több bekerül az Egyesült Államokban a biológiai gyógyszerek fordított összeg, mint kellene, vagy mint lehetne.
Mert a bioszimiláris, az pedig olcsóbb.
Így van, a szabadalom lejárata után ezek a másolatok, bioszimiláris változatok költséghatékonyabban biztosíthatók, így van.
Köze van ennek a stratégiai iránynak ahhoz, hogy ugye hamarosan lejár a kariprazin hatóanyagú gyógyszereteknek a szabadalmi védettsége, és hogy akkor innen kerülhet ki, vagy erről a részéről, a pipeline-ról kerülhet ki a következő olyan molekula, ami ekkora sikert ér el. Ugye ez tulajdonképpen talán Közép-Kelet-Európából az egyetlen molekula, ami ilyen milliárd dollár fölötti bevételt generál az Egyesült Államokban.
Ebből a pipeline-ból nagyon nehezen fog tudni olyan molekula kikerülni, ami versenyezni tud egy eredeti készítmény sikerével. A lényege pont az, hogy alacsonyabb árszinten biztosítjuk, széles körben tesszük hozzáférhetővé, tehát egy nagyságrenddel kisebb, azt gondolom, az itt meglévő potenciál. Sokkal inkább úgy függenek össze ezek a dolgok, hogy a 2030-as szabadalom lejárat egy olyan kihívás elé állítja a Richtert, hogy az összes többi üzletágat fel kell addig erősíteni olyan szintre, hogy talpra érkezzünk meg 2030 után. Nekünk minden erőfeszítésünk arra irányul, hogy a nőgyászatban, a biotechnológiában és az eredeti kutatásban, valamint a hagyományos üzletben, a generikus alapellátás területén felépítsük, megerősítsük a működésünket és a jövedelmezőségünket olyan szintre, hogy el tudjuk viselni azt a sokkot, amit jelent egy ilyen szabadalom lejárat. Ez az iparág így működik, itt nem a makrogazdasági ciklus, hanem a szabadalom lejáratok ciklusa okozza a nehézségeket. Nekünk ez a feladatunk, hogy ezzel szembenézzünk és ezt kezeljük. Azt viszont a gazdaságpolitika feladata lesz majd 2030-ban, hogy kezelje a devizamérlekben bekövetkezett nagyon súlyos hatást, amit ez ki fog váltani.
Szeretnének majd gazdaságpolitikai témákról is kérdezni, de akkor ez alapján, amit elmondtál, akkor ez azt is implikálja, hogy nincs nagyon olyan termék most a pipeline-ban, amiről azt prognosztizáljátok, hogy egy ilyen, hát a gyógyszeriparban ez nem olyan hosszú táv, hogy ebben az időszakban akkor legalább felzárkózhatna bevételben részben.
Szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy a kariprazin készítményünket az AbbVie viszi Amerikában. Ők az egyik legnagyobb gyógyszercég a világon, a legnagyobb kereskedelmi gépezet áll mögöttük, és nekik is ugyanúgy gondot jelent a szabadalom lejárat, mint nekünk. Ezért közösen dolgozunk a követő molekula fejlesztésén. Jelenleg ez már emberben kipróbálás alatt van. Azt reméljük, hogy év végén fog tudni fázis 2 vizsgálatba átmenni a fejlesztési folyamat. Ettől a molekulától nagyon sokat várok, azt remélem, hogy oda fog érni a szabadalom lejáratra, tehát át tudja venni a stafétát a jelenlegitől. Az más kérdés, hogy a kariprazin szakmailag egy akkora dobás volt, hogy a terápiás standardet lényegesen magasabbra helyezte. Ezzel már nagyon nehéz lesz versenyezni. A többi céggel tudunk versenyezni, saját magunkkal egy kicsit nehezebb.
Ugye nem akarok nagyon ilyen orvos technológiai dolgokba lemenni, de ez ilyen pszichiátriai problémákat.
Antipszichotikum technikailag, és a következő molekulánk is ebbe a vegyületcsoportba sorolható.
Ugye ezen a területen már eleve erős a Richter, és egy másik terület, ahol nagyon jó pozíciói vannak, egyébként Európában is, az a nőgyógyászat. Itt ugye megfogalmaztátok, hogy a rendszeres fogamzásgátlás terén vezető szerepet szeretnétek elérni Európában, illetve ennél hosszabb távon is nagyobb növekedést terveztek a területen. Itt mik a legnagyobb kihívások? Ugye ez orvosi szempontból, de társadalmi szempontból is egy nagyon speciális, nagyon érzékeny terület a nőgyógyászat.
A nőgyógyászat területén a legrégebbi sikerek a fogamzásgátláshoz kapcsolódnak, ezért a portfóliónknak is nagyon jelentős része áll szán át szedhető fogamzásgátló kombinációkból. Ezen a piacon a piacvezető, a Bayer nevű jól ismert cég, ők egyre kevésbé lelkesek a témával kapcsolatban, részben azért, mert más bajaik vannak, részben pedig azért, mert ez a piac nem növekszik. És amikor kérdezed, hogy mi a legnagyobb kihívás, az pont ez, hogy olyan piacon kellene piaci részesedést növelni és első helyet megszerezni, ami ugye egyébként magától nem nagyon növekszik. Ez egy agresszív stratégiát igényel, és a mi stratégiánk lényege az, hogy innovatív termékekkel jövünk. Ez mindenhol elvileg megszokott dolog, de itt egyedül mi vagyunk azok, a nőgyászatban, aki innovációt hoz, vagy hozott az elmúlt 5 évben. Úgyhogy nekünk az a célunk, hogy a fogamzásgátlás mellé, például a meddőség kezelésében, például a meddőség okai közül az egyik legnagyobb az endometriózis kezelésében áttörést hozzunk. És nem csak itt a szűkebb régiónkban, hanem az egész világon.
Ezzel kapcsolatos, ugye nem sokkal vagyunk nőnap után, hogy a itthoni közéletben ugye viszonylag sok szó esik arról, vagy sok szó esett most az elmúlt időszakban, hogy Magyarország hamarosan az egyetlen EU-s tagállam lehet, ahol a sürgősségi fogamzásgátló tabletta, ami ugye 72 órás tabletta néven híresült el, az vényköteles. Ugye most még Lengyelországban is vényköteles, de ugye az új kormány az azt tervezi, hogy megváltoztatja. Nektek van-e a Richternél erről szakmai álláspontotok, ugye a mellékhatások, vagy van-e bármilyen szakmai érv amellett, hogy ez továbbra is vényköteles maradjon?
A mellékhatásokról mondanék egy mondatot, mert egyébként hivatalos álláspontunk erről nincs. Ez a készítmény van a piacon szinte az egyik legrégebb óta. Innen halmozódott fel a legtöbb információ mellékhatásokkal kapcsolatban. Ezek biztos, hogy nem indokolnak semmiféle külön elbírálást.
Szeretném lezárni hamarosan magának a Richternek a bontszolgatását, és áttérni általánosabb gyógyszeripari témákra. Még hogyha az idei üzleti terveteket nézitek, ugye ebben már benne vagyunk ebben az évben, akkor mik a legnagyobb kihívások itt, főleg belső folyamatok miatt fáj a fejed, vagy inkább a makrogazdasági vonal?
Azt hiszem a legnagyobb kihívás üzleti terv szintjén a logisztikai láncok kezelése lesz az idén. meglepő talán, de a COVID után és a COVID-ra adott gazdaságpolitikai válasz következtében elég nehéz helyzet alakult ki, a beszerzési útvonalak, átfutási idők, fuvarozás, készletezés tekintetével. Tehát azt hiszem, hogy ez lesz az egyik olyan kihívás, amit mindenképpen nagyon szorosan nyomon kell követni, hogy mi van vele, mert ahhoz képest, hogy azt gondoltuk, hogy hát majd ez lecseng, nem csengett le. Kiszerelőanyagok, akár vegyi anyagok szintjén, segédanyagok szintjén vannak olyan szűk keresztmetszetek, amire nem gondoltunk korábban.
Sőt, inkább a COVID, a orosz-ukrán háború, vagy most a vöröstengeri konfliktusnak a kereskedelemre gyakorolt hatása készített több alkalmazkodásra.
Igen, ezek, nem tudnám megmondani, hogy lehet ezeket sorba rakni, de még egyet említenék, a COVID-ra adott gazdaságpolitikai élénkítés, ami általában az iparnak a felpörgetését hozta magával, hiszen a szolgáltató szektor átmenetileg leült, innentől kezdve kénytelen volt az egész ipari gépezet globálisan nagyobb fordulatszámra kapcsolni, és ez nem nagyon sikerült még szerintem. Arról nem beszélve, hogy a vakcina gyártás mennyi üveget, fiolát, mindent emésztett föl, ami miatt a gyógyszergyártás most nehezebb, mint régen volt.
Vezérigazgatókat nem szeretünk a részvényárakról kérdezni, mert nyilván részben szereptévesztés lenne, de egy kérdésem azért mindenképpen van, már hogyha egyébként ugye március 21-én veszük fel az interjút, és ugye itt érkezett egy elég combos céláremelés ma a Richterre, viszont van egy jelentős részvény visszavásárlási programotok, itt ennek mi a rációja? Ugye itt elemzők sokszor arról beszélnek, hogy ezeket a cashflow-kat lehetne fejlesztésre fordítani, és pont egy ilyen fejlesztés intenzív iparágban ugye ez akár indokolt is lehet, mások pedig ugye azt mondják, hogy így lehet kivásárolni azokat a tulajdonosokat, azokat a részvényeseket, akik hosszabb távon nem bíznak a cégben, szóval nektek mi az ezzel kapcsolatos indokotok erre a stratégiára?
A részvényesi kérdések közül a legfajsúlyosabbak mostanában főleg ezek a tőkeallokációhoz kapcsolódó kérdések, odáig elmennek egyesek, hogy miért nincs a Richternek hitelállománya, miért van ilyen konzervatív mérleg szerkezet, és hát ehhez kapcsolódik az is, hogy hogyan fizetünk osztalékot, és hogy a szabad cashflow-t részvényvásárlásra fordítjuk-e, vagy nem. Minden versenytársunk mérleg szerkezete nagyon hasonló, mint a miénk, és egyébként azt gondolom, hogy itt 2014 és 2021 között volt egy olyan időablak, amikor a nagy eladósodásnak az ideje volt, vagy legalábbis a hosszú távú adósság szerkezettek a erőltetése időszerű volt, nem most van ez. Most azon kell nekünk gondolkodni, hogy hogyan tudjuk a meglévő készpénzállományt, tehát a keletkező szabad cashflow-t visszaforgatni a cég jövőbeli fejlődés érdekében, és mi az, ami ehhez képest fennmarad. Nagyon lényeges, hogy ez az egyensúly meglegyen, mert különösen 2030 után a Richter jövedelem termelő képessége nagyon nagyban függ attól, hogy ma milyen akvizíciókat, tőkekihelyezést tudunk végrehajtani. Ahogy mondtam, a Richter az egyetlen magyar cég, aki nyugat felé érdemben ilyen tevékenységet egyáltalán végezni tudott a múltban vagy jelenleg. Most is van számos olyan tranzakció, amin aktívan dolgozunk, és ezek kivétel nélkül nyugati irányba mutatnak. A maradék felhasználásra a kérdés, és ez az osztalékon kívül a részvényvásárlás tud lenni. Amikor tavaly meghirdettük az egyéves részvény visszavásárlási programunkat, akkor az volt a gondolkodásunk, hogy olyan nyomott szinten van a részvény árfolyama, ami nem kellek én ahhoz, hogy különösebben bizonyítsa bárki, hogy gyakorlatilag minden létező mutató alapján nagyon olcsó papír. Tehát, hogyha mi a saját magunkba fektettünk, akkor nagyobb érték tud keletkezni, mint bármi, amit egyébként vehetnénk. Ezzel óvatosan kell bánni, ez átmenetileg szokott fennállni ilyen helyzet. Mi akkor azt mondtuk, hogy egy transzparens, programszerű, szisztematikus visszavásárlási rendszert működtetünk egy évig. Ez az év most letelt. A részvényárfolyam már nem ott van, ahol volt. Úgy gondolom utólag olyan jó döntést hoztunk, és nagyon transzparensen, szabályosan menedzseltük ezt a folyamatot. Most már azt gondolom, hogy érdemesebb áttérnünk egy taktikai jellegű részvény visszavásárlásra, ehhez a jogi keretek adottak. Az, hogy minden nap kelljen vennünk valamennyit, annak nem sok értelmét látom.
És ez azt jelenti akkor csak a részvényárral kapcsolatban, hogy Richter is érzi ezt a típusú hatást, amit ugye az általad már említett OTP-nél ugye sokszor beszélünk róla, hogy a gyakorlatilag a Magyarországgal kapcsolatban megjelenő geopolitikai kockázatok annak ellenére lecsapódnak a részvényárban, hogy nagy bevétel az igazából külpiacokról származik.
Hát, ráadásul nálunk még ezt meg van fejelve azzal, hogy az árfolyam gyengülése, ami ilyenkor bekövetkezik óhatatlanul, az a mi üzletünk szempontjából egy pozitív fejlemény. Tehát mi úgy kapunk pofont, hogy közben a forint piac jobban állunk, mint álltunk előtte. És ez még az is hozzátartozik, hogy a makrogazdasági ciklusra sem vagyunk érzékenyek. A mi iparágunknak nem kéne így viselkedni, de tény, hogy mivel nagyon kevés magyar eszköz van, amit meg lehet venni, mi is bekerülünk ilyenkor az örvénybe.
Akkor itt még a befektetői kapcsolatok osztálynak van ezzel kapcsolatban feladata.
Így van, és szeretnénk, hogyha egyre inkább az iparág alapján lennénk megítélve, és egyre kevésbé a földrajzi régió, vagy a funkcionális deviza, nevezzük így számviteli szaknyelven alapján, ami ugye a forint, de a kitettségünk az valójában dollár és rubel kitettség.
Térjünk rá általánosságban a gyógyszerpiacra. Az elmúlt évben biztos, hogy a legtöbb hír az egész szektorral kapcsolatban, ugye a szemaglutid hatóanyagú gyógyszerek kapcsán keletkezett, ugye ez egy korábban cukorbetegségre, kettes típusú cukorbetegségre törzskönyvezett gyógyszer volt, amit a Novo Nordisk fedezett fel, hogy alkalmas lehet ugye, túlsúlyos betegeknek lefogyasztására. Ugye ez elképesztő magasságokban nyomta a Novo Nordisk árfolyamát, nagyon nagy, már ilyen popkulturális szintre emelte ennek a hatóanyagnak az egész hatását a közbeszédben, és sok elemző azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia felfutásával akár korábbi vizsgálatok adatainak elemzése kapcsán lehet, hogy egyre több lesz az olyan gyógyszer, amit valamire kifejlesztettek, de másra fogják használni. Ez egy valós terv egy ekkora gyártónál, mint a Richter, hogy ezt így nézitek, hogy mi lehet másra használni, vagy azért ez így túl van dimenzionálva?
Novo Nordisk az a legnagyobb cég jelenleg Európában azóta, hogy ez a sztori kialakult. Önmagában eléggé sokat mondó, hogy nem a tech szektorban, nem az autószektorban, nem az energiaszektorban.
És a Louis Vuittont is lenyomta.
Pontosan, és nem a luxus szektorban van a legnagyobb európai vállalat, hanem a gyógyszeriparban. Ezt erre egyébként lehetünk büszkék mindannyian, akik ebben az iparágban dolgozunk. Úgy gondolom, méltán lett a legértékesebb cég. Valóban hosszú idő után először sikerült egy olyan készítménnyel előjönni, ami tényleg a mellékhatás profilja alapján is megfelel azoknak az elvárásoknak. Széles körben használni lehessen. Az, hogy ebben mi szerepe volt a mesterséges intelligenciának, azzal kapcsolatban nem lennék túlságosan szélsőséges. A legnagyobb áttörés a mesterséges intelligenciában az elmúlt másfél évben az a Large Language Models volt. Hogy a Large Language Models hogyan tudja segíteni a gyógyszergyártást, nem nagyon tudja. Egy ilyen modell, az mit tud? Az internetet tudja. Ő a világról se tud semmit. Csak azt tudja, amit az interneten elolvasott. Azt tudja szintetizálni, átformálni, és tényleg olyan látványos módon teszi ezt, hogy méltán indítja el az emberek fantáziáját. De a gyógyszeriparban a már korábban is egyébként létező molekulamodellezés, in silico receptorkötődés feltérképezése az, amiben a mesterséges intelligencia legnagyobb hatást ki tudja jelenleg fejteni. Mi is foglalkozunk ilyen technikákkal, nem kell mindent a petri csészében meg a kémcsőben tesztelni, hanem lehet egy fogalmat, egy képet alkotni rólam ezekkel a informatikai, technológiai megoldásokkal. Az, hogy ez, amit kérdeztél, a drug repurposing, az most hogy lesz ezután, én nem gondolom, hogy ebben szintet tudunk lépni attól, ami jelenleg a kezünkben van. Hiszen, hogy emberben hogy viselkedik az a hatóanyag, az ugyanúgy kérdés marad. Pláne azon a területen, ahol mi dolgozunk, pszichiátriai gyógyszereknél az állatkísérletek se igazán tudnak orientálni bennünket abban a tekintetben, hogy vajon a klinikai tünet együttes szintjén itt milyen hatás várható emberbe. És hát mi nem az egeret akarjuk meggyógyítani, hanem az embereket.
És ez akar együtt azt is jelenti, hogy ugye van egy ilyen furcsa változás az AI-jal kapcsolatban, hogy míg korábban sokan azt feltételezték, hogy a kék galléros munkákat fogja először leváltani, addig most azt látjuk, hogy talán abban az irányba mehetünk el, hogy az alacsonyabb hozzáadott értékű fehér galléros munkákra lehet hatással, és akkor ez alapján, amit elmondtál, itt kialakulhat egyfajta védettség a farmaszektorban a dolgozók számára?
Mindenképpen azt gondolom, hogy az AI egy másodpilóta szerephez tud jutni. Legalábbis a mi iparágunkban ez a belátható jövő, és igen, egyetértek azzal a gondolattal amúgy, hogy a termékenység különbségeket kiegyenlíteni, felzárkóztatni az alacsonyabbakat az átlaghoz, sokkal nagyobb szerepe lesz az AI-nak, mint mondjuk a legkreatívabb természetes intelligenciát egy nagyságrenden nagyobb teljesítményre képessé tenni.
Ami még a Novon Hordiskon kívül viszonylag nagy nyilvánosságot kap a magyar közbeszédben, az a sorozatosan érkező gyógyszerhiányok. És ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sokszor olyan készítményekről van szó, amik nagyon régen piacon vannak, akár több gyártó is foglalkozik velük, itt például mondjuk a Clonazepam nevű nyugtató készítmény, amiből volt nemrég hiány, de más pszichiátriai gyógyszereket mondjuk a figyelemzavar gyógyítására, vagy a tüneteinek enyhítésére alkalmazott szerekből, és láttunk ilyet az elmúlt egy évben csak. Itt ez a tapasztalatod alapján mennyire specifikusak az okok a konkrét hatóanyag, vagy a konkrét gyártó működési környezete tekintetében, vagy mennyire van egy ilyen globális probléma, amivel folyamatosan szembenéz a farmaszektor, amikor az ellátási láncok biztonságát próbálja garantálni?
A gyógyszerpiac abban különbözik jó néhány más iparágtól, hogy a piaci koncentráció sokkal kisebb. Tehát egy bank, energia, utility, technológia, kisker akár, sokkal koncentráltabb piac, mint egy gyógyszeri piac. És az ellátás akkor van biztonságban, és akkor alakul ki egy egyensúly, hogyha van megfelelő számú szereplő, aki hajlandó azon az áron biztosítani a volument. Ez egy olyan optikai csalódáshoz vezet, hogy de hát itt tizen gyártják ezt a készítményt. Hát ez egyik majd csak odaadja fele áron is. Na ez az a gondolatmenet, ami oda vezet, hogy aztán olyan, mintha tizen lennének, és a végén hirtelen egy sincs. Ezt látjuk ezekben az esetekben, amiket említettél, és hogyha nem változik meg ez a szemlélet, még mindig a generikus árletörésen keresztül próbáljuk a gyógyszerkasszának a bajait megoldani, akkor a gyógyszerhiányhoz előbb-utóbb hozzá kell szoknunk. Én nagyon remélem, hogy nem ebbe megáll legalábbis ez a tendencia. Vannak egyébként ilyenek, hogy megáll, hiszen egyre nagyobb hangsúlyt kap az, hogy hol van előállítva az a készítmény, hol van a vertikum, honnan érkezik a hatóanyag, ez a bizonyos nearshoring vagy ellátásláncok rövidítése, ez itt az iparágban legalábbis a beszéd szintjén most már egyre hangsúlyosabb.
Én ezen a kérdésem, hogy a piac láthatatlan keze, az mégis ebbe az irányba tolná mondjuk a gyógyszerkasszákat, hogy mindig olcsóbb készítményeket keressenek. Nyilván erre akkor ugye felcsatlakoznak a különböző gyártók is, szóval hogy itt akkor szabályozó intervencióra lenne
hát
szükség.
Hogyne, és itt nem a láthatatlan kéz, nagyon látható ez a kéz. A szabályozó van helyzetbe hozva, és neki kell nagyon ügyelni erre az egyensúlyra. Megmaradjon a gyógyszerkassza stabilitása, mert az ellátás biztonság.
Meg is régen a szavazói maradnak ellátatlanul.
Hát ez így van.
Szeretnék is rátérni az üzleti makrogazdasági, gazdaságpolitikai környezetre. Előbb, hogyha a Richternek a főbb piacait nézed, akkor hol a legpozitívabb és hol a legproblémásabb az üzleti klíma?
Rövid középtávon az Egyesült Államok továbbra is a legvonzóbb piac a mi iparágunkban. Vannak tendenciák ott is, amelyek az ellenkező irányba mutatnak érthető okokból. Ha azt veszem, hogy az amerikai lakossága, világ lakosságának 4%-a körülbelül, a GDP-ben nem tudom, 19-20%-ot képvisel valami ilyesmi, gyógyszerpiac mérete az mondjuk a 40%. Tehát tízszer akkora, mint ami mondjuk lakosságarányosan, dupla akkora, mint GDP arányosan következne. A profitabilitást, ha érzem, még nagyobb számot tudnék mondani, tehát Amerika egyértelműen legjobban növekvő és a legnagyobb lehetőségek potenciállal rendelkező piac. Ahol küzdelem van, az nyilván azok a területek, ahol a lakosságszám csökken, sajnos Európa és Japán, de most már Kína is ide tartozik, a csökkenő lakosság számot valamennyire az a idősödő népesség szerkezet ellensúlyozni tudja. Most gyógyszerkereslet szempontjából, ha nézzük. Úgyhogy itt mindenhol megvannak azok a szegmensek, amik jól tudnak működni, de ahol egyértelműen minden pozitív irányba mutat, az tényleg csak az Egyesült Államok.
Magyarországgal kapcsolatban korábban említetted a különadók, illetve extra profitadók levezetésekor, vagy azt követően, hogy veszélyes, hogyha egy gazdaságban a magas hozzáadott értékű szektorok finanszírozzák az alacsonyabb hozzáadott értékű szektorok működését, ez milyen torzuláshoz vezethet?
A felzárkózásunk ütemének a csökkenését eredményezi, vagy a stagnálást a konvergenciában, mert azt kell látni egyre inkább szerintem, hogy most már nem elég, hogy egy cégben magas hozzáadott értékűnek nevezett diplomás kutatók dolgoznak tömegével. Ha ők olyan tevékenységet végeznek, ami végül az anyacég, a központ szellemi tőkéjét gyarapítja, akkor továbbra is az aszimmetria a munkamegosztásban fennmarad. Ez az, amit nagyon kevés magyar cég tud felmutatni, főleg mondom, nyugati irányban szinte egyáltalán nem, hogy akár tőke kihelyezés, akár valamilyen szellemi vagyon, jogok, brand, ne adj Isten, hát egyet se tudom mondani, birtoklásán keresztül tudjon tőke jövedelmekhez jutni nyugati irányból. Ugye ez az egész kifektetés, ami a gazdaságpolitika egyik központi fogalma, az pont ez. És itt mindegy, hogy a leányvált fizet osztalékot, vagy egy transferár van, vagy egy szállítási szerződés van, vagy egy licensz szerződés van. Azt kell látni, hogy a jogi forma, azt el kell felejteni, mindegy, hogy mi. Az a lényeg, hogy a külföldön megteremtett érték legyen hazai központba visszaterelve. És ez, igen, itt a hazai gazdaság akkor tud szintet lépni, ha ezt a feladatot, ezt a feladványt megoldjuk. Jelenleg ezt mikroszkóp nélkül látható léptékben Richter tudja, és nagyon törekszünk rá, hogy a korábbiaknál is nagyobb arányban legyünk képesek ilyen típusú jövedelemhez juttatni a hazai gazdaságot.
Ugye idén volt egy elszalasztott határidő, amivel a magyar kormány korábban vállalta, hogy kivezeti a beasztások után bevezetett extra profit adókat. Ti láttok-e arra jeleket, hogy a farma különadó kivezetése az megtörténhet valamikor?
Úgy látom, hogy az idei lesz az utolsó olyan év, amikor ezen a jogcímen adókötelezettségünk lesz. Ez nem olyan jó, mint lehetett volna, de együtt tudunk élni vele, hiszen a globális minimumadóba beszámítható ez az adó. Ennek következtében plusz terhet nem jelent. Önmagában az, hogy az export adóztatva van, az egy nagyon sajnálatos, szomorú gazdaságtörténeti szempontból hát hungarikumnak számító jelenség. Ez jobb lett volna, ha a történelemkönyvbe ezt nem kerül bele.
Egy kérdésem van még a végén, hogy itt vagyunk ugye 2024 márciusának a végén, így mi az a gazdasági körülmény, ami a leginkább nyugtalanít a következő évvel kapcsolatban, és mi az, amiért a leginkább bizakodó vagy?
Az azért elgondolkodtató, hogy hosszú évek óta kétszemű ütemben nőnek a bérek Magyarországon, ezt a termelékenységi teljesítményünk a miénk se, tehát az ipari, mint olyan, de a Richteré sem támasztja alá, legalábbis nem, sok éves átlagban biztosan nem. Ennek az a következménye, hogy a forintnak alkalmazkodnia kellett ahhoz, hogy a külkereskedelmi egyensúly és a versenyképesség ne kapjon ütést. Ennek a tendenciának jó lenne, hogyha vége lenne, hogy továbbra is ezen a úgynevezett, még egy bankár koromból emlékszem, ezen a magasabb nominális pályán vagyunk. Ez le kéne jönni erről. Azt remélem, hogy a hazai gazdaság tud úgy is működni, hogy nem szorul rá ebben az irányból a hát állandó, folyamatos
adrenalinra. Ez most a nyugtalanító, vagy a pozitív?
Inkább azt mondanám, hogy az egy nyugtalanító perspektíva, hogy csak emellett az adrenalin löket mellett képes a hazai gazdaság normálisan teljesíteni. Jó lenne végre oda eljutni, hogy enélkül is megvagyunk.
És ami pozitív? Amiben bizal?
Mi azokkal a dolgokkal foglalkozunk, amiket kontrollálni tudunk. Nagyon optimista vagyok a mi saját kilátásainkkal kapcsolatban. Nem a külvilágtól várjuk a megoldást, hanem mi akarjuk szállítani a megoldásokat.
Tehát, hogyha jól értem, akkor egy nehéz környezetben akartok minél jobban működni.
Így van.
Nagyon szépen köszönjük az interjút. A Portfolio Checklist mai különkiadásában Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm a meghívást.
Ez volt már a Portfolio Checklist különkiadása. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén Forrás Dávid voltam. Új hagyományos hírelemző adással kedden jelentkezünk. Holnap viszont jön még a Portfolio Hype lapunk luxusipari podcastjének új adása, ezt viszont nem itt a Portfolio Checklist, hanem a csak simán Portfolio névre hallgató csatornán közöljük. A hétvége további részére mindenkinek minden jót, jó pihenést kívánunk, sziasztok!